Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit még egyszer. A János evangéliuma lesz a következő nagy falat. A előjáróban én azt gondolom, hogy aki János evangéliumának a prológusát megérti, nem csak fejjel, hanem szívvel, az alapvetően megértette a Bibliát. Mert hogy János evangéliuma, én elfogult leszek János evangéliumával, bocsánat, tudom, hogy elvben nem lenne szabad olyannak lennie, hogy van kedvenc bibliai könyv, de van kedvenc bibliai könyv, és nekem János evangéliuma a kedvenc bibliai könyvem. Tehát a János prológus az egy hihetetlenül részletgazdag és minden síkon megfogalmazódó történet, órákat vagy éveket lehetne róla beszélni, de még mielőtt rátérnénk a János prológusra, kicsit magáról a könyvről, meg a keletkezéséről, meg hátteréről azért beszélnék. Ugye van nekünk a Bibliában 4 evangéliumunk, ebből 3 úgynevezett szinoptikus evangéliumnak szoktunk mondani. Ez Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. A szinoptikus ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy együttlátó. Azért hívjuk ezt a 3 evangéliumot együttlátó evangéliumnak, mert hogyha elolvassuk, akkor a történeti elbeszéléseiben olyan nagy különbség a 3 között nem lesz. Valójában az történik, hogy Márk evangéliumát Máté is és Lukács is leközli, csúnyán fogalmazva, és kicsit kiegészítik a saját hagyomány anyagukkal, amit Márk evangéliuma mellé még fontosnak találnak. Ugye a 4 evangéliumról azért azt mondjuk el, hogy ezek nem Jézus életrajzok, és nem azért íródnak, hogy Jézus életrajzok legyenek. Az evangélium az már a nevében hordozza, hogy itt evangéliumról lesz szó, tehát a megváltás az, ami ennek az egésznek a lényege. És az, hogy 4 keletkezik belőle, az egyébként azért van, mert ez a 4 evangélium az 4 eltérő helyszínen, 4 eltérő célcsoportnak íródik a missziós szándékból. És egyébként Lukács is emlékeim szerint, de majd János is megjegyzi, János evangéliuma is, hogy nagyon sok más egyéb dolog is történt, ami viszont az evangéliumokban valamiért aztán nem került feljegyzésre. De most ettől a 3 együttlátó evangéliumtól János meglehetősen eltér. Noha egyes biblikus kutatók azt feltételezik, hogy ennek az eltérésnek mindig tudatos szándéka és oka van, és egész egyszerűen a szerző az úgy néz ki, hogy ismerte, ha nem is mind a 3 szinoptikus evangéliumnak a szöveganyagát, de hogy Márk evangéliumával biztos, hogy tisztában van. És egész egyszerűen ez a legkésőbb keletkező evangéliumunk egyébként, tehát ez nagyjából a századfordulóra készül el. Körülbelül a Krisztus utáni 90-es években van legkorábban kész. És ez már kimondottan azért íródik meg, mert ilyen hiánypótló szándékkal, ami az első 3 kimaradt, akkor azt ebbe rögzítsük még le jelleggel, írja meg János az evangéliumot. Az eltérések azok nem csak narratívok, tehát nem csak arról van szó, hogy mondjuk a szinoptikus evangéliumok a jeruzsálemi templom megtisztítását, azt a passió történet elé helyezik. János meg hát gyakorlatilag a történet elejére behozza egyből. Itt nyilván van egy ilyen kis narratív eltérés is, de van még egy fontos, ami, ha már itt a narrációnál tartunk, hogy ha valójában végigolvassuk Mátét, Márkot és Lukácsot, akkor nem igazán derül ki, hogy a történések mennyi idő alatt zajlanak le. Márk egy nagyon egyszerű ige hirdetésgyűjtemény gyakorlatilag, a passióval kiegészítve, ott olyan nagyon sok információt arról, hogy melyik ige hirdetés hol hangzott el, nem kapunk. Nincs olyan, hogy Jézus ide ment meg oda ment, van 1-2 megjegyzés, de nem sok, nagyon minimális, inkább csak a jézusi ige hirdetések példázatok így egymás mögé rendezve, plusz a passió történet. Máté és Lukács ezen már változtat, ők azért hangsúlyosnak találják azt is, hogy melyik jézusi példázat mondjuk milyen szituációban hangzott el, vagy mi annak a előtörténete. Lukács az, aki a leginkább színesíti ezt a történetet, de Máté nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ő valójában palesztin zsidóknak Lukának írja az evangéliumát. Lukás már ugye görögöknek, vagy görög zsidó kultúrát nem ismerő hellenisztikus közegben élő görögül értőknek, és ő emiatt rengeteg zsidó szokást már magyaráz, amit Máté nem, mert neki tök egyértelmű, hogy mondjuk miért vannak ott a tisztálkodási kővedrek. Hát ezt minden zsidó tudja Palesztinában. Hát Lukásnak meg kell magyarázni, hogy azok a kővedrek azok azért vannak ott, mert... És akkor, hogy ez hogyan jön ki. De egyébként majd ez a kánai mennyegzőnél is előjön itt Jánosnál. És akkor az egésznek a lényege, hogy viszont itt azért is vannak narratív eltérések a szinoptikusokhoz képest, mert János viszont a teológiai mondani valóban is nagyon sok mindent le akar fektetni, illetve tisztázni. Viszont az ő elbeszéléséből kiderül az, ami Máté és Lukácséból nem, hogy itt nem egy gyors történetről beszélünk, hanem egy 3 éves időtartamról. Ha Mátét és Lukácsot végigolvassuk, ott nem derül ki, hogy Jézus nyilvános működése meddig tart. Elkezdődik, és megy a keresztrefeszítés feltámadásig, de hogy úgy nagyon nem lehet érzékelni a szövegből, hogy itt pontosan mennyi időt vesz ez igazából igénybe földi keretek között. Jánosnál viszont ez nyomon követhető, már csak azért is, mert amíg a szinoptikus evangélisták egy páska ünnepről számolnak be, az utolsóról, ami után Jézust kivégzik, János beszámol 3-ról. És ebből látszódik már az egyébként, hogy páska az évente van, tehát akkor látszódik, hogy akkor itt eltelik egymás után 3 év. És még egy csomó ilyen apróság van egyébként a szövegben elrejtve, amiben János rögzít egy csomó mindent. De a másik, ami még nagyon izgalmas, hogy Lukácsnál már azért vannak párbeszédek, tehát amíg Márk csak tényleg egy ilyen igehirdetés gyűjtemény, Máténál már minimálisan megjelenik egy-két párbeszéd, Lukácsnál ez már azért úgy kezd felgyarapodni, Jánosnál kimondottan nagy hangsúlyt kapnak a párbeszédek. Majd az első, ami nagyon hangsúlyos lesz, az a Nikodémussal való beszélgetés, ahol nem csak az van, hogy Jézus kimegy a hegyoldalba és tanít, hanem beszélget emberekkel. És hogy ennek megint egy ilyen nagyon, nagyon nagy jelentősége van, már csak azért is, mert minden egyes dialógushoz valamilyen üdvtörténet szempontjából fontos témát becsatornáz az evangélista, hogyha én most Nikodémust hoztam, akkor ugye ott az újjászületés lesz az, ami egy ilyen nagyon karcos és magvas mondani valója, de hogy ezt egy beszélgetésben fogjuk látni. Aztán ott van a samáriai asszony, amit még kiírtam a diára az élővízzel, az 5000 ember megvendégelése kapcsán meg az életet adó mennyei kenyér, ami ugye felülről száll alá. Tehát ott mindig van funkciója ezeknek a dialógusoknak, de ami miatt szerintem ezek nagyon fontosak, hogy nem azt érzi az ember, hogy ezek azért kerülnek itt dialógusként leírva, mert hogy úgy emberarcúvá kell tenni az Úr Jézust, hanem azért, mert hihetetlenül emberarcú az Úr Jézus János evangéliumában. Tehát olyan nagyon közvetlenül szólít meg embereket. Ami még nagyon hangsúlyos Jánosnál, és ez egyébként érdekes, hogy ő megjelöli Jézus keresztrefeszítésének a pontos időpontját napra, dátumra. Ez a zsidó időszámítás szerint Nisszán hónap 14. Ez egyébként a tavasz első hónapja, illetve az év első hónapja az ókori zsidó tradícióban. És a Nisztán hónap, ez most nem az autóról beszélünk, hanem a zsidó hónapról. A zsidóság tradíciója szerint a világ teremtése is Nisztán hónapban történt, ami azért nagyon izgalmas, mert Jánosnál nagyon fontos lesz az, hogy az ószövetségből hogyan lesz új szövetség. És a Krisztussal való találkozás az nem egy teoretikus filozófiai sík, az egy új teremtésnek a kezdete. És még egy valami, ami Nisztán hónap 14-hez fontos, bocsánat, magához a dátumhoz, hogy a páska bárány levágásának a dátuma viszont a mai hónapig Nisztán 14. És Jézus kereszt halála Nisztán 14 János evangéliumában. Tehát, hogy kikerülhetetlen az a páska bárány, Isten báránya értelmezés, ami nyilván megjelenik a többi evangéliumban is, de János itt ezt hihetetlenül erősen rögzíti, hogy itt bizony az Isten bárányával fogunk mi ebben az egész evangéliumban találkozni és beszélni róla. A szerzővel egy picit bajban vagyunk, Mert hogy János evangéliumának hívjuk, de azért annyira nem egyértelmű, hogy ki ez a János. Vannak nagyon elrugaszkodott teóriák, én egyet említek meg, ami nekem egy szimpatikus elrugaszkodott teória, ez pedig az, hogy a feltámadást átélő Lázár írja az evangéliumot. Ezt azért mondom, hogy nekem szimpatikus, mert én nagyon örülnék egy ilyen evangéliumnak, hogyha létezne. De ez egy ilyen elrugaszkodott teória szerintem, bár egyébként nagyon sokáig ezen komolyan gondolkodtak a biblia kutatók, hogy ugyan a jánosi tanítványi körhöz tartozik, de hogy valószínűleg a lázári feltámadásból fakad. De ez nem alátámasztható. Ami viszont már kicsit alátámaszthatóbb, hogy nem biztos, hogy János apostol a János evangéliumának a szerzője, hanem János presbiter, aki viszont az apostolnak a tanítványa. Ami miatt mégis azt mondjuk, hogy az apostol lehet ha nem is az egész evangéliumnak a szerzője, de az alapjának a szerzője, az, hogy nagyon sok helyen úgy vannak Jézusi események leírva, mint amit egy szemtanú ír le. Na most János presbiter, aki lehet, hogy szerkesztette ezt az evangéliumot mondjuk az első század elején, és mondjuk a szövegezésben, mint írnok, vagy mint szerkesztő, most csúnyán fogom ezt megfogalmazni, János apostol hagyatékának gondozójaként esetleg belenyúlt, az lehet, hogy benne van, igen.
És honnan tudunk
János a presbiterről? Róla Pápiasz püspök ír egyébként, mert hogy Pápiasz püspök, aki meg az első században végzett szolgálatot, az első század második felében, és az első olyan iratok igazából, amik a kereszténység korai időszakáról szólnak, mind a második században keletkeznek, amik már megbízhatóak. Pápiasz püspök jegyzi meg, hogy ő János apostollal találkozott gyerekkorában. János presbiterrel találkozott gyerekkorában, és tanította. És János presbiterről Pápiasz számol be, és meséli el azt, hogy valójában ő az apostol Jánosnak a tanítványa. De vele már a második század elején élő keresztények zömében nem találkoztak, mármint az apostollal, viszont János presbiter az ő szolgálatát viszi tovább. És ugye itt a János apostolt is tisztázzuk, hogy melyik apostolról beszélünk, mert ugye a János az egy gyakori név volt az apostolok között, az Zebedeus fiáról beszélünk János alatt. És az viszont biztos, hogyha nem is maga az apostol szövegezi meg magát az evangéliumot egy az egybe, ő nagyon hamar elkerül a Efezusba. És a páli teológiai kör mellett az ókori kereszténységet valójában, vagy legalábbis az első század második felében és a második század elején páli teológia kör mellett a jánosi teológiai kör az, ami még nagyban meghatározza, és a teológiai kör, amihez János presbiter is tartozik. Úgyhogy valójában itt nem biztos, hogy az apostol a szerző, de valójában az viszont biztos, hogy olyan szemtanú élmények vannak a jánosi evangélium mögött, ami viszont az apostoltól jön. Ugye azért vagyunk egy picit bajban, mert ha belemegyek a bibliai forrás kritikába, akkor valójában azt kell mondani, hogy az a verziója az evangéliumnak, amit mi ma ismerünk, az valójában nem maradt meg. Tehát töredékek, papírusz töredékek vannak János evangéliumából, a korai időszakokból. Az én emlékeim szerint a legkorábbi, de most ezt meg kellett volna néznem pontosan, ez valamikor Krisztus után 130 környékéről, és az nem a teljes evangélium. És látjuk, hogy viszont össze lehet vetni magával az evangéliummal, és nem mindenhol egyezik a szövegezése, tehát az biztos, hogy a jánosi teológiai kör, miután ez az evangélium elkészül, a szövegezésbe imittamott, valószínűleg teológiai megfontolásból, mert ez egy krisztológiai munka, nem életrajz, krisztológiai munka, belenyúl. És akkor itt jön a vita, hogy akkor most az apostol nyúl még bele a halála előtt, vagy már a tanítványai nyúlnak bele, vagy az apostol elmondta a tanítványoknak a dolgokat, és a tanítványok írják le, de akkor meg miért olyan egy csomó szakasza, ami nagyon a szemtanúnak a nézőpontja? Hát János presbiter nem találkozott Jézussal, legalábbis tudomásunk szerint. És akkor itt egy picit bajban vagyunk, de azt gondolom, hogy az evangélium mondani valójából ez semmit nem vesz el. Sőt, lehet, hogy csak hozzáad. És akkor itt még egy dolgot hadd jegyezzek meg, hogy van nekünk olyan térképünk, ami jó? Hadd kapcsoljam ezt egy kicsit ki. Hogy ugye Jánosnak nem csak a evangéliumban, meg a Bibliában, de lehet, hogy lesz, amit ő szerez, hanem ugye a Jelenések könyve is, amiről tudjuk, hogy Patmos szigetén szerzi, és eltűnt erről a térképről, ez a zsus, túl pici, akkor a testvérek el fogják nekem hinni, hogy ez itt Anatólia, és Efezus az valahol itt van, a Patmos szigete meg ezek közül valamelyik. Tehát valójában itt egyfajta területen vannak végig, miután Jeruzsálemből János elkerül, ez nagyjából az 50-es évek, mert vannak nyomok egyrészt a korai egyházi hagyományban, illetve magában az evangéliumokban is, ami azt igazolja, hogy János a Krisztus utáni 70-ben történő jeruzsálemi posztulást nem látja szemtanúként, hanem tudomást szerez róla, de nem úgy számol. Tehát amíg Jézusról sok esetben úgy számol be, mint akivel személyesen találkozik és szemtanú, addig a Krisztus utáni 70-es pusztulást ő nem látja közelről, és ő utána Anatólia fölött tevékenykedik, és ott misszionál és épít gyülekezeteket, illetve hozzá tartozik ez a jánosi teológiai kör, aminek nem csak az evangélium, nem csak a Jelenések könyve, hanem egyébként János levelei is a csúnyán fogalmazva a termékei. De hogy ehhez mind az apostolhoz tartozik hozzá. Itt raktam be egy térképet, de jó lett volna, hogyha erre emlékszem. Szóval ezen ott van Efezus, akkor nagyjából ott, ahol mutattam, és Patmos szigete, az ott Efezus mellett van. Nem sokkal, én még sose jártam arra, de nem lepődnék meg, hogyha Efezus kikötőjéből lehetne látni a szigetet. Mert hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon közeli történetről van szó. Jó. Igen, és ami a szerkesztést viszont aláhúzza, hogy biztos, hogy belenyúltak magába az evangéliumba, az, hogy egyrészt a töredékeknek a görög nyelvezete imittamot botlik, szépen van megírva, de nem olyan szépen, mint a végleges evangélium. Másrészt meg hát a Zebedús fiai halászok voltak. És nem kizárt, hogy egy halász beszéli a görögöt, félreértés ne essék a krisztusi korban, tekintve, hogy a kereskedelem. Sőt, a római birodalomnak a hivatalos nyelve ugyan a latin, de gyakorlatilag a közel-keleten, Kis-Ázsiában mindenki a görögöt beszéli. Tehát még a rómaiak is sok esetben görögül kommunikálnak a néppel. Ez lehet, hogy a maguk hivatalos kis papírjait latinul fogalmazzák meg, tehát Pilátus valószínűleg nem görögül levelez mondjuk a császárral, vagy a többi helytartóval, de hogy az ő tisztségviselői, meg alárendelt hivatalnokai beszélik a görögöt, az biztos. És így módon egyáltalán nem kizárt, hogy egy halász ember is értse a görögöt, de az, hogy olyan szépen beszélje a koiné görögöt, amilyen szinten János evangéliuma meg van fogalmazva, mert ez már irodalmi, szép irodalmi magasságokba tör görögül, az azért erősen kérdőjeles a realitások terén. Az viszont egyáltalán nem irreális, hogy ez az ember, mivel találkozott az Úr Jézussal, talál magának olyan tanítványokat, akik viszont nála jobban beszélnek görögül, szebben írnak görögül, jobban fogalmaznak görögül, és akkor, amit Pál apostolnál elmondtam, hogy van az apostol meg az írnoka, miért ne lehetne János apostolnak is írnoka, aki segít neki az evangélium leírásába, és ezen azért ne hökkenjünk meg, mert jelentem alásan az igazolt tény, hogy az Úristen, vagy az Úr Jézus egy nyomvat szót nem mondott görögül. Ő a kortársaihoz arámiul beszélt, mert a zsidók ezt értették. Folyékonyan értette és beszélte valószínűleg a hébert. Lukásnál vannak megjegyzések, amik arra utalnak, hogy azért ő is értette a görögöt, megbeszélte a görögöt, de egyébként a kommunikációt, hogyha olyan közegbe került, akkor nem kizárt, hogy azért azt kidelegálta, vagy leszervezte másoknak, és az egészről viszont azért azt tudni kell, hogy abban a közegben, ahol ő mozgott, a görög nem volt elsődleges anyanyelvi szinten beszélt nyelv. Az arámi viszont igen. Mind a négy evangélium görögül van. Azért van mind a négy evangélium görögül, mert az arámit viszont Palesztinán kívül sehol nem beszélik. És hogyha mi szeretnénk elmondani az ókori világnak, ami az evangéliumok szerzésének idejében a világ, az, hogy mi történt Jeruzsálemben, hogy ki nekünk az Úr Jézus, akkor ha megírunk egy szöveget arámiul, hát ezt a kutya nem fogja elolvasni. Ha viszont megírjuk ezt a történetet görögül, ami a kor világnyelve, akkor ez mindenkihez eljut. És itt tudatos fordítások vannak, tehát például amikor az új szövetségben vannak ószövetségi idézetek, akkor nagyon sokszor vagyunk ám problémában, mert hogyha felcsapják a testvérek, hogy mondjuk Jézus szájából hogy hangzik egy mondat az új szövetségben, megnézzük, hogy az hova van behivatkozva az ószövetségből, és kikeressük, akkor a magyar fordításban lehet, hogy nem ugyanaz fog szerepelni. Sőt, 99%-ban biztos. Ez azért van, mert Jézus arámiul hivatkozott vissza a héber szövegre, és fordítottak mindent görögre. A héber szöveg meg héberül keletkezett, és az első fordítása az Ószövetségnek a Septuaginta, ami a görög nyelvre való átültetése. Mi pedig viszont az eredeti héber szöveget fordítjuk magyarra. És amikor az van, hogy direktbe a héberből fordítunk magyarra, meg Jézus a héberből idéz valamit arámiul, amit meg lefordítanak görögre, ott van két plusz olyan lépcső, ami miatt az idézet lehet, hogy nem fog szó szerint stimmelni. Tartalmilag igen, de szó szerint nem fog stimmelni. És azért ezeket látni kell, azt gondolom, mert nagyon izgalmas, hogy én ebben az egészben azt látom fontosnak, hogy ami mondjuk pont a kritika lehet a Jézus történettel szemben, pont annak a realitása, ami igazolja a Jézus történetet. Tehát amikor elkezdik a Bibliát görögül meg héberül szószinten darabokra szedni, hogy bebizonyítsák, hogy mennyi humbug van benne, akkor szembe jön előbb-utóbb a nyelvtani igazság. És akkor most egyből utalnék a János prológusra, az ige testélet, ugye? Tehát már megint a nyelvtannál tartunk. Egész egyszerűen az ige önmagát magyarázza, de néha értenünk kell azokat a folyamatokat, hogy jól értsük az igét, ami miatt abba a formába kerül, ahogy mi már azt olvasni, megismerni meg tudjuk. És akkor itt rá is térnék magára a János prológusra, ami hát az egyik legszebb része magának az evangéliumnak. Az első 18 verset olvasom fel János evangéliumából. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta, Az egyszülött Isten, aki az atyakeblén van, az jelentette ki őt. Hát eddig a szakasz, maga a prológus. És ebben jelent a maláson az egész evangélium benne van, az Ószövetséggel együtt. Egyből egy apróságra szeretném felhívni a figyelmet. Nem biztos, hogy jól van betördelve a szöveg. Ezt nem én mondom, hanem azok, akik unalmas perceikben poros kódexeket meg pergament darabokat olvasgatnak, és képesek egy mondatot 1464 pergamenen megnézni, hogy mindegyik pergamenen ugyanott van-e a vessző meg a pont. Mert ugye másolatok másolatai maradnak igazából ránk. Ez egy nagyon izgalmas feladat lehet, soha nem vállalkoznék rá, mert szerintem rémesen unalmas, de vannak, hál' Istennek, emberek, akik ezzel foglalkoznak, őket is elküldte hozzánk a Jóisten, és áldjuk őket ezért. Lehet, hogy egy vesző csúszik a mondatban, vagy hát a magában a szövegben. Ugye a harmadik, negyedik verset úgy fordítjuk, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött, pont, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. De van olyan szövegverzió is a görögben, ami viszont inkább úgy értendő, mivel egy pont arrébb csúszik a mondatban, vagy a mondatok között, hogy minden általa lett, és nélküle semmi sem lett. Ami létrejött, benne az élet volt az emberek világossága. Nagy különbség nem, félreértés ne essék, nincsen a tartalomban, de azért egy színezésnyi árnyalat azért van benne, hogy ami a Krisztusban létrejött, az élet volt. És ez, azt gondolom, hogy azért érdemes egy picit hozzáolvasni itt a harmadik, negyedik vershez, nem azért, mert a fordítás rossz lenne, vagy nem a Krisztusra mutatna, hanem azért, mert ez egy olyan árnyalat pluszban, ami még inkább a Krisztusra a mutat. Na de menjünk ide a kezdetbenre, mert hogyha felcsapjuk az Ószövetséget, az ugyanezzel a szóval fog kezdődni, csak héberül, börésit, tehát kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez meg ugye úgy van a görögben, hogy ilyen arché, de ez ugyanaz, a görögül kezdetben volt az ige. Mert hogy itt János vissza reflektál a Teremtés könyvére, és az egészet igazából egy olyan kontextusba emeli, hogy minden az ige által történik. Egyébként ez, ha az első teremtés történetet nézzük, akkor jogos is, mert hogy ott az Isten nem formál semmit. Nem az van, hogy agyagból meggyúrja, vagy kőből kifaragja, vagy valami, hanem egész egyszerűen Vajomer Adonai, szólt Adonai, és utána azt olvassuk, hogy és lett. Jó lenne, hogyha ez nálam is így működne, mert akkor már kész lenne az iktatás. De nem így működik, az Úristen az, akinek az igéje így működik, hogy szól, és akkor lesz. És hogy ez az ige az, ami majd most itt elején fog kerülni a Krisztusban, mert hogy az ige az Istennél volt, az Isten eme ige által teremti a világot, és majd azt fogjuk látni, hogy itt az ige lesz valójában testé a Krisztusban. És az a temporális, meg kazuális értelmi kezdet, ami ilyen csúnyán hangzik, ez egy nagyon egyszerű történet. János azt mondja, hogy minden az igével kezdődik. Tehát a mi világunk az azáltal lesz, és azáltal jön létre, tehát így indul el az idő, meg a tér, hogy szól az Isten, és akkor az létrejön. És ez a kazuális, az okozatot jelenti. Azért is jön létre, tehát a kezdet az olyan értelemben is egy kezdőpont, hogy azért jön létre, mert az Isten úgy döntött, hogy jöjjön létre. És mondja azt, hogy akkor legyen. És minden, ami létezik, így mi is, valójában ebben az igében gyökeredzünk, de hogyha már itt említettem azt, hogy Krisztusban új teremtés, meg új szövetség, ami majd itt a Jánosi Evangéliumban egy fontos téma lesz, jelentem alásan ez azt jelenti, hogy a hitem is az igével való találkozás által jön létre. És itt az ige alatt Jánosnál még nem feltétlenül az evangélium olvasása az, ami az igének az elsődleges jelentése, hanem a Krisztussal való találkozás, a Krisztusban adott kijelentés. Itt Ágoston beidéztem a diára, a modern fizikusoknak ajánlom szeretettel, 4. században élt, és úgy néz ki, hogy sok mindent értett ő már, pedig teológus volt, amire a modern fizika majd Einstein után jön rá. Isten a világgal együtt teremtette az időt, a modern fizika már nem beszél külön időről és külön térről, hanem téridőről beszél, mert egész egyszerűen rájöttünk arra Einstein után, hogy a gravitációs mezők például behatárolják a térnek, az időnek a működését, tehát magas gravitáció mellett az idő is lassabban halad, lásd fekete lyuk, illetve kisebb gravitáció mellett pedig gyorsabban, tehát tér és idő egymástól nem elválasztható, és ezt miért hozom ide? Azért, mert amikor arról beszélünk, hogy kezdetben, akkor kijelölünk egy időpontot, ami onnantól kezdve halad előre, és akkor az a mi kozmoszunknak, a mi világunknak a megalkotója, de valójában ez az ige az oka is annak, hogy mi itt vagyunk, és ettől az igétől, innentől kezdve a saját életünket ne akarjuk elválasztani. Tehát ahogy a tér és az idő egymástól nem elválasztható, úgy mi se legyünk elválaszthatóak az igétől. És akkor még csak egy szóról beszéltem az evangéliumból, nem tudom, hogy feltűnt-e. Ez a logosz, amit ide kiírtam, ez csúnya görögül az igét jelenti egyébként, de minden ez az, ami által lesz, és ez a logosz, ez olyannyira Istenhez tartozik, hogy ez valójában az Istennek a lényegi tartalmát is hordozza magában. Mondhatnánk valójában azt is, hogy a világ, meg egyébként a megváltás is az Istennek egy önmegosztása velünk. Ez majd mondjuk a kenyérben és a borban kicsit kézzelfoghatóbb értelmet fog kapni. Ez az egylényegűség, ezt azért hangsúlyozom ennyire, mert amikor az evangélium szerződik, vagy íródik, akkor nem vagyunk olyan messze korban a nagy eretnek mozgalmak kialakulásától. Előtte vagyunk még, de nem olyan messze tőlük, és ugye ez az egylényegűség, ez egy fontos kérdés lesz. Szeretném leszögezni, hogy a Biblia az nem logikus, hanem amit a Zsolt szokott mindig mondani, hogy biblikus. És ez egyébként nagyon fontos, mert János már úgy írja meg az evangéliumát, hogy ezt a görögök is tudják érteni. De a görögök azok a filozófiát szeretik, meg művelik. Platon, Szokratész, meg a többiek. Nagyon sok okos dolgot mondtak ezek az emberek, érdemes őket elolvasni, meg mondtak nagyon sok butaságot is, amit szerintem annyira nem érdemes elolvasni, de nem szeretném a kultúrtörténészeket megsérteni. Meg én már túl vagyok a szigorlaton, úgyhogy nem baj, ha elfelejtem. De hogy a filozófia, az egy teljesen más nyelvezet. És egy teljesen más logika. És egész egyszerűen a teológia, az nem filozófia. Amikor felveszi a filozófia nyelvét, mondjuk János evangéliuma, vagy a kora keresztény teológia, akkor azt azért teszi, mert meg szeretné szólítani azokat az embereket, akik a filozófia nyelvét beszélik. Hát ők nem értik az evangéliumot meg a Bibliát, mert nem ismerik a Bibliát. Ismerik az emanáció elméletet Platontól, meg a szokratészi filozófiának a tradícióit, meg a sztoikusokat, meg a nem tudom, de hogy Adonai szóljon, és abból világ legyen, hogy ez az ige, amivel Adonai szól, testé legyen, hát az jelentem alásan hülyeség görög filozófia szempontjából. Ezt azért merem hangosan mondani, mert Pál apostol ugyanezt mondja. A zsidóknak botrány, skandallum a Krisztus keresztje, a görögöknek bolondság. Most Pál apostolt idéztem. Ha ma élne Pál apostol, lehet, hogy nem a bolondság szót használná, hanem a hülyeséget. Mert hogy a filozófia egyébként le is nézi kezdetben a keresztény teológiát elég rendesen. De azért, hogy mi meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik ezt a nyelvet beszélik, megértik, meg így gondolkodnak, ezért bizonyos helyzetekben a teológia elkezdi felvenni a filozófia nyelvezetét. Azért veszi fel a nyelvezetet, hogy meg tudja fogalmazni azt az üzenetet, ami a Krisztus úgy, hogy a szerencsétlen filozófus is felfogja. És ez az egylényegűség, ez azért lesz fontos, mert a görög filozófia az alapvetően úgy gondolkodott, hogy a dolgoknak, az élőlényeknek van az úgynevezett lényege, az egy belső tartalom, ami alapvetően meghatározza őket. Ennek az asztalnak az a lényege, ez most hülyén fog hangozni, hogy asztal. Tehát, hogy funkcionálisan működik, tudok rá pakolni, és akkor ennek az asztalnak ez a lényege. Ezt a lényeget én nem tudom megosztani, mert hogyha ezt az asztalt én elkezdem szétfűrészelni, akkor ebből nem egy asztal lesz, hanem egy roncs. Most innentől kezdve a lényegek, azok nem feltétlenül oszthatóak, de vannak olyan helyzetek, például mondjuk istenségeknél, vagy felsőbb hatalmaknál, amikor mondjuk az istenség, vagy a felsőbb hatalom a görög filozófia elgondolása szerint a lényegéből egy részt, egy darabot, valamit úgy át tud adni, jön az isteni szikra, vagy adott esetben a lényegét meg is tudja osztani, és akkor is ki tud emelni embereket. Talán már nem rossz példa rá Herkules, mert ugye, vagy Héraklész, mert ugye félisten alapból, na mindegy, most nem menjünk bele, de a lényeg, hogy a lényeg így valamennyire osztható, viszont nem csak egy lényegűség lehet, hanem lehet az is, hogy én valakinek a lényegére hasonlítok. Tehát mondok egy példát, én lényegileg nem az apám vagyok, de hasonlítok rá. Apám egy másik személy, teljesen másik élőlény, de hasonlítok rá. Nem összekeverendő a kettő. És akkor a korai kereszténységben megfogalmazódik az az eretnekség sajnos, hogy azt mondják egyesek, hogy Jézus egyébként nem az Isten, csak baromira hasonlít rá. Ugye ez az Árius, akit már idéztem én is, de majd János evangéliuma kapcsán kiiktérhetnénk Márkionra is. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha Jézus csak hasonlít az Istenre, de nem azonos az Istennel, tehát ő nem Isten, akkor bennünket nem az Isten váltott meg. És János már itt a prológusában hihetetlenül karcosan húzza alá, hogy ez a logosz, ami a teremtéstől a Krisztusig bezárólag így, meg egyébként Szentlélekben utána, jelen van és működik, ez maga az Isten. Tehát itt, amikor mi az igével találkozunk, akkor nem valami istenivel vagy Istenre hasonlítóval, hanem az Istennel találkozunk. A sugalmazott igében, a testélet igében, ez maga az Isten. És ezért mondtam azt, hogy a János evangélium egy krisztológiai mű. Krisztológiának a teológiában nevezzük azt az ágat, ami valójában a Krisztusnak a művét, munkáját, jelentőségét így a körbe. Lehet róla nagyon sokat olvasni, szerintem a Passió történetben minden benne van, ami fontos. A többit meg olvassuk el akkor, hogyha rendszeres szigorlatot szeretnénk csinálni a teológián. És már a prológusból kiderül, hogy ezzel a Krisztussal fogunk mi itt végig foglalkozni, akinek totális szerepe van egyébként a mi hitünk és megváltásunk szempontjából. És akkor vannak itt még érdekességek, mert a magyarból annyira nem feltétlenül jön ki, de amikor arról van szó, hogy volt az ige, akkor ott az ejmi lesz, illetve bocsánat, az ejnáj a létige, majd az ejmi, amikor Jézus magára értelmezi, az már ragozva van egyes szám első szemébe. Tehát az a létige, hogy létezett. Viszont amikor azt olvassuk a magyarban, hogy minden általa lett, akkor ott nem az ejnáj van a legtöbbször a szövegben, hanem a keletkezésnek a szava, és ez majd egyébként akkor lesz nagyon fontos, amikor a 8. fejezetben arról olvasunk, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ugyanis az, hogy valami keletkezik, meg az, hogy van az Istennek egy ilyen folyamatos létezése, ami minden előtt volt, de most is van, és utánunk is lesz, és valójában minden az Istenen belül, vagy az Istenből szakad, az azért lesz nagyon fontos, mert például a zsidók ebben az ábrahámi szituációban nem tudnak mit kezdeni Jézus mondatával, hát még vissza is kérdeznek, hogy 50 éves sem vagy, és láttad atyánkat, Ábrahámot, ugye ez majd a 8. fejezetben lesz. És ez azért nagyon fontos, mert hogy ott Jézus ugye azt mondja nekik, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, ginomáj, tehát létrejön, megszületik, keletkezik, én vagyok, ego egy mi. És nem múlt időben mondja, hanem jelen időben mondja, hogy én vagyok. És ez a létige meg a keletkezés igéje, ez azért fontos, hogy már itt a prológusban megkülönböztetődik, mert hogy kedves testvérek, minden, ami a világ, benne én is, az a történelemnek egy pontján megfogalmazódik és létrejön. Aztán lehet, hogy egy idő után fizikai valóságában elmúlik. De hogy az a logosz, amivel nekünk dolgunk van, az a Krisztus, akivel mi találkozunk, az egy az Istennel, tehát végig van, végig volt, végig lesz. Nem egyszerűen csak úgy megjelenik valamikor, nem egyszerűen létrejön, vagy létrehozzák, hanem ő maga az Isten, ami a mi létezésünknek az alapja is. És az okozója valójában. És akkor itt ez a benne élet volt, ez azért nagyon izgalmas, mert ugye az életnek több szava van a az új szövetség, vagy hát a görögben, egyébként az új szövetségben is, a legismertebb az szerintem a BIOS, mert ezt a biológia óráról biztos, hogy ismerjük. A BIOS az a fizikális élet, amikor mint organizmus funkcionál valami, tehát nem tudom én, a fák fotoszintetizálnak, mi levegőt veszünk, a biomérnökök erről lehet, hogy többet tudnának mondani. Én az érettséginél a BIOS befejeztem, de hogy itt a Zoe van, ami viszont nem a BIOS, hanem az a Istennel való közösségből fakadó élet, ami a teremtésnél van jelen, még a bűneset előtt. Az a tökéletes közösség, amiben minden a helyén van. És akkor itt megint visszareflektál Mózes első könyvére egyébként János egy fél mondatban, mert hogy valójában azt mondja, hogy az isteni teremtés az alapvetően Zoé, tehát egy ilyen tökéletes közösségi élet az Istennel, és amikor Krisztus megjelenik, és testé lesz, és tanítványokat gyűjt, és meghal értünk, és feltámad, akkor ezt a Zoét hozza vissza. És ezzel nem zárójelbe teszi azt, hogy egyébként ránk vonatkozik a BIOS is. Tehát, hogy öregszünk, meg megbetegszünk, meg stb. Tehát nem ezt teszi zárójelbe, hanem azt mondja, hogy ennél egy sokkal nagyobb perspektívára vagyunk elhívva, ami magába foglalja a BIOS-t is, de hogy azon lényegesen túlmutat. És ez az Istennel való közösség. Összekapcsolja János sok esetben az életet és a fényt, illetve a sötétséget és a halált, amikhez én szeretném azért így hozzátenni, hogy ugyan János itt ellentét párokként értelmezi őket, de hogyha fizikailag nézem, a sötétség az nem a világosság ellentéte, hanem a hiánya, illetve ha őszinte akarok lenni, de a szakma nyugodtan javítson ki, én ugyan úgy tanultam és úgy emlékszem, hogy a halál az nem az élet ellentéte, hanem az életfunkciók hiánya. Ez azért nagyon fontos, mert amikor itt összekapcsolódik világosság és Zoé, meg majd adott esetben sötétség és halál, akkor itt alapvetően János arról fog beszélni, hogy az élet az az Istennel való közösség, a halál viszont az Isten nélküliség. És akkor itt ugorjunk a Jelenések könyvére, ami szintén a jánosi irodalomnak a része, csak nem az evangélium. A szárdiszi gyülekezetnek ír levelet, és akkor ugye ott van abban, hogy a szárdiszi gyülekezet angyalának pedig mondd meg, vagy írd meg, most nem emlékszem pontosan, hogy tudom, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És ez azért nagyon fontos, mert ott majd ugye arról lesz szó, hogy látszólag minden rendben. Látszólag a szárdiszi gyülekezet előjárója, meg a szárdiszi gyülekezet az krisztusi alapokon működik, ott hirdetve van látszólag az ige, minden oké, épül a gyülekezet, de belülről meg rohad. És akkor hogy különböztetődik meg valójában ez a Zoé szerinti élet? Az, hogy nekünk nem kívülről kell működőnek tűnni, hanem belülről kell az isteni ige által annak az életnek fakadnia. És hogyha én az Istenbe kapaszkodva, a Krisztusba kapaszkodva élek, akkor is élek, hogyha meghalok. Viszont hogyha a Krisztusba kapaszkodva, vagy a Krisztusba kapaszkodásnak a lehetőségével nem kívánok élni, akkor lehetek bármennyire kicsattanó a vitalitástól, meg látszólag egészséges, meg lendületes, az halál. Mert az Istennel való közösség az élet, az Istennel való nem közösség, vagy közösségnek a nem léte, az viszont halál. És akkor ebből egyébként csak az következik, zárójelbe jegyzem meg, kedves testvérek, hogy a pokol meg a mennyország, az nem majd lesz egyszer valamikor. Az van. És amint nekem van hitem a Krisztus megváltását elfogadni, lehet, hogy koporsóba fognak majd egyszer tenni, vagy el fognak hamvasztani, de akkor én abban a mennyországban vagyok a kopótérdüzületemmel együtt. Ha pedig nem tudom a Krisztus megváltását hittel elfogadni, akkor jelentem alásan, halott vagyok. Mert az Istennel, ha nincs közösségem, akkor az halál. A biblikum hihetetlenül végletes. Tehát nincs csiki-csuki, megint Jelenések könyve, hogy légy hideg vagy forró, de a langyosat kiköpi az Isten. Tehát nincs a kettő között nagy, vagy ilyen félutas megoldás. És az a világosság, sötétség összekapcsolás, vagy világosság, élet összekapcsolás, sötétség, halál összekapcsolás egyébként ószövetségi gyökerekre is visszanyúlik. Én ide a Zsoltárok könyvéből idéztem egy mondatot, hogy hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten szín előtt az élet világosságában. Ha valakinek a károli fordítás ugrik be, akkor nagyon helyesen teszi. A Prőle ágendában ez rendre visszatér, mint Intórius, tehát kezdő Zsoltár az Isten tisztelet előtt, vagy elején, csak ott ugye az úgy néz ki, hogy megmentetted lábamat az elbotlástól, mert az még a Károli fordítás köszön vissza, ez már az új fordítás, amit ide kimásoltam. Az üdvösség, tehát a mennyország, ha már itt tartunk, az majd a kijelentés által érhető el, és ez a prológusban is előjön, és akkor itt megint le kell szögeznem azt, hogy ez nem filozófia, hanem teológia. Jánosnak nagyon jelentős lesz az a mondani valója az egész evangéliumban végig, hogy a Jézus nem felfogni kell aggyal, meg nem tudom, így érzelmileg kell csak lekódolni. A Krisztussal találkozni, az Istennel való találkozás, az Isten csak a Krisztuson keresztül érthető meg, és ez csak hiten keresztül ér célba az emberben. Ugye a filozófiának, a görög filozófiának lesz majd egy olyan gondolata, ez későbbi diákra írtam ki, de ha már itt tartok, akkor most mondom el, hogy a filozófia azt mondta, hogy az Isten per Istenek, azok láthatatlanok. De hogyha az ember logikusan gondolkodik, meg úgy végig gondolja a világ nagy összefüggéseit, akkor értelemmel fel lehet fogni azt, hogy nem lehetünk csak úgy bele a nagy világba. Ezt egyébként majd a kereszténység is megkereszteli, ezt természetes kinyilatkoztatásnak mondjuk, amikor a világ működését megismervén eljut az ember arra a felismerésre, hogy akkor ez nem csak úgy van, hanem akkor valaminek kell mögötte lenni. De ez még nem a keresztény istenkép. Ez csak az a logikai lépcső, hogy akkor azt mondom, hogy a világ háta mögött van valami, ami ennél a világnál hatalmasabb. Ez még nem a keresztény istenkép. A mi istenképünk sokkal személyesebb. És erre János be fogja hozni azt, ugye majd itt a 18. vers, hogy Isten soha senki nem látta az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, jelentette ki őt. Tehát, hogy az Istent nem felfogni kell értelemmel, meg belátva azt, hogy akkor itt kell lennie, hanem meg kell ismerni az Úr Jézust, mert ő jelenti ki az Istent. És tök mindegy, hogy én ebből mit értettem meg filozófiával, meg aggyal, mert amíg a Krisztust nem ismerem és nem értem, addig az Istent, aki az igazi Isten, nem fogom őt megérteni. Jó, visszatérve ide. Világosság sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Van egy másodlagos jelentése az itt szereplő mondatnak, ami meg kicsit előre mutaló, és szerintem ez egy olyan izgalmas történet. János nagyon sokszor direkt fogalmaz kértértelműen. Nagyon sokszor használ olyan szavakat, kifejezéseket, aminek a görögben több értelme van, és ezt szándékosan teszi. Nagyon sok síkon fogalmaz egyszerre. És ennek a mondatnak, hogy a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be, ennek van egy másodlagos jelentése, mégpedig az, hogy a világosság, ugye az Úr Jézus, a sötétségben fénylik, de a sötétség nem tudja elnyelni. És akkor itt gondoljunk előre a passió történetre, amikor úgy tűnik, hogy minden bukik. Itt van a mester, eddig tanított bennünket az Úristen csodás dolgairól, és kivégzik, és akkor mindennek vége. És akkor itt a prológusban meg már előre utal János, hogy igen, nem fogadták el a zsidók Jézus tanítását, elcibálták Pilátus elé, hogy kivégezzék. Hát ugye akkor itt most a sötétség látszólag diadalmaskodik, a sötétség nem fogadta be a világosságot, és mellette a mondat görögben meg azt is jelenti, hogy a sötétség meg nem tudja legyőzni a világosságot, mert a keresztrefeszítés meg a Krisztus kereszthalála az pontosan az a világosság lesz, amire nekünk a megváltás szempontjából szükségünk van. És nagyon sok ilyen mondat van János evangéliumában, ami szándékosan egyszerre két értelmű. A 6-8. Versben van egy kis kitétel, itt ugye keresztelő Jánosról lesz szó, és hát látszólag elkanyarodunk a logosztól, de pont azért, hogy a logoszhoz térjünk vissza. Keresztelő Jánosnak a helyét rögzíteni kell a korai kereszténység számára. Azért kell keresztelő Jánosnak a helyét rögzíteni, mert az a helyzet, hogy ez nem derül ki feltétlenül, hogyha csak az evangéliumokat olvassuk vissza, de a korai keresztények azért nagyon nyüglődtek azzal, hogy Jánosnak is van tanítványi köre, meg Jézusnak is van tanítványi köre. A két tanítványi kör között volt átjárás valamennyire, de vélelmezhető, hogy valamilyen szintű rivalizálás is volt a két tanítványi kör között. Illetve azt tudjuk, hogy voltak olyan esszénus mozgalmak az első században, hogy a keresztelő János is valami esszénus jellegű mozgalomhoz tartozhatott vándorprédikátorként, illetve bemerítőként, akik keresztelőre elkezdtek megváltóként nézni. Tehát gyakorlatilag mi most nagyon a Jézus történet felől nézünk vissza az ókorba, de az első keresztényeknek, akik a Krisztus megváltásában élnek, az a jelen érzésük, hogy Jézus és János jóba voltak, Jézus és János kommunikáltak egymással, Jánost keresztelte meg Jézus, de Jézus váltotta meg Jánost, és akkor vannak olyan velünk együtt élő tanítványi körök, akik azt mondják, hogy nem Jézus megváltása a fontos, hanem János volt a messiás, de kivégezték. És akkor ebben a helyzetben egész egyszerűen a korai kereszténységnek rögzíteni kell azt, hogy akkor Jánosnak hol van a helye az egész történetben, mert Jánosnak a szerepét nem akarja a kereszténység, mert János evangéliuma sem kisebbíteni. Nagyon fontos szerepe van keresztelő Jánosnak, de nem ő a messiás. Ő a kiáltó hang a pusztában. Az, aki a bemerítés szolgálatát elvégzi, aki rámutat a Krisztusra, aki azt mondja, hogy a saru szíját megoldani sem vagyok méltó. De nem ő a messiás. És ez az ókori kereszténységnek azért nagyon fontos, mert a kora keresztény valóságban ez nem ennyire egyértelmű. Nekünk igen, de nekik nem. És itt azért van ez a kiugrás a történetben, hogy ezt rögzíteni lehessen azon olvasók számára is, akik lehet, hogy a keresztelő János féle tradícióból jönnek a kereszténységbe. Ugye itt nagy bajban vagyunk egyébként a tekintetben, hogy a Jézus korabeli zsidóság nagy frakcióiból ismerjük a farizeusokat, ha nem is tudjuk, hogy ők mit tanítottak, de tudjuk, hogy ők vesznek mindig össze Jézussal. Én mindig el szoktam mondani, hogy a farizeusokat annyira ne bántsuk, mert ők legalább összevesztek Jézussal. A szadduceusok ott se voltak. És akkor még van egy-két ilyen részben politika, részben pedig vallási felekezet per szekta a Jézus korabeli zsidóságban, és ilyenek az esszénusok is, akik egy ilyen nagyon vitatott helyzetben vannak, hogy ők mennyire voltak egységesek, vagy mennyire mondhatjuk azt, hogy ez az esszénus-nazarénus mozgalom, ez inkább egy ilyen sok pici mozgalomnak a gyűjtőfogalma. Ha azt mondom, hogy Qumrán, az valószínűleg sokaknak fog ismerősen csengeni. Az esszénus mozgalomhoz tartozott Qumrán, ez ugye a Holtenger fölött volt, és amiről izgalmas őket megmenteni, hogy itt élt egy esszénus szerzetes közösség, akik gyakorlatilag a Biblia ószövetségi könyveinek, hát gyakorlatilag az összeset másolták, és sokszorosították, és szerkesztették, és a többi, és a Qumráni iratanyag az egyébként ránk is maradt, nagyon-nagyon fontos iratanyagok maradtak ránk. Az egésznek az az érdekessége, hogy amikor Qumrán elpusztul, akkor ezt az iratanyagot kimenekítik egyébként a szerzetesek, és elrejtik egy barlangrendszerbe. És úgy bukkanunk rá a qumráni iratanyagokra valamikor az 1960-as években. 48. Akkor lehet, hogy 60-an mire feldolgozzák, de akkor 48, hogy még, nem 60-tól, akkor lehet, na mindegy, tehát akkor 48, ezen nem veszünk össze. Nekem megvan a magyar fordítás a qumráni szövegekből, és ezt tudtam már teljes, de mindegy, derekasan bevallom, és sose olvastam végig. Mindig célirányosan kerestem benne. Szóval úgy találjuk meg 48-ban, hogy egy pásztorgyerek bemegy a kecskéje, vagy a báránya, vagy a nem tudom milyen után, mert elkoborul, ez ilyen jó pásztor, ugye, a 99 a hegyoldalba, egy meg megy a szent szövegeket lelegelni, és akkor ő talál egy csomó ilyen ókori vázát, amiben benne vannak ezek a tekercsek, és hazamegy a faluba, és elújságolja, hogy ő talál gyújtóst. És az isteni gondviselés, hogy hát előbb-utóbb híre megy annak a gyújtósnak máshova is, és akkor odaérkezik a messzi nyugatról valami kutatócsoport, és azt mondja, hogy légy színe, ezt gyújtsátok el a kandallóba, hanem mi hadd olvassuk el ezeket a szövegeket. Na, hogy ez az eszénusokhoz tartozik, és eredetileg ez a közösség, és valószínűleg Keresztelő Jánosnak is az eszénus közösséghez volt valamilyen becsatornázása. De ez nem egyértelmű valójában, mert az eszénusokról érdemi forrás nem maradt fenn, csak az, hogy voltak, meg Qumrán az övék volt, meg hogy a Keresztelő valamit ott bekavart és bemerített, meg az eszénusok egyébként szerettek bemeríteni bűnbánati tradícióból másokat, és nem a Keresztelő volt az egyetlen, aki bemerített, és akkor miért hozom ezt ide? Mert a nazarénusok is az eszénusokhoz tartoznak, és amikor azt olvassuk majd Jézus kereszt, igen, hogy Jézus a zsidó királya, az ugye latinul úgy hangzik, hogy Jesus Nazaroi Rex Judaorum. És a Nazaroi a latinban nem csak a Názáretit jelenti, hanem a nazarénusokat is, akik az eszénus közösségnek egy ilyen Názáret környéki szerveződése volt. És akkor, hogyha ez az olvasat igaz, hogy a nazarénus Jézus, aki a zsidó királya, akkor valójában azt kell látni, hogy akkor a keresztények azt is látják, hogy Keresztelő János és Jézus egy közösségből jön. Csak Jézus lesz a megváltó, Keresztelő meg a tanú, aki a megváltásra mutat. Ez egyébként Lukács evangéliumából sem, vagy attól sem áll messze, ha megnézzük Lukács evangéliumának az első két fejezetét, akkor ott váltva van leközölve Jézus születés története, meg Keresztelő János fogantatásának és születésének a története, és azt is megtudjuk Lukástól, amit Jánostól nem, hogy Erzsébet, Keresztelő Jánosnak az anyja, illetve Mária, Jézusnak az anyja rokonok. Tehát ők még rokoni pozícióban is vannak egymással. És ezek után a korai kereszténységnek hihetetlenül fontos rögzíteni azt, hogy akkor itt nem arról van szó, hogy a mi Jézusunk, aki Jánosnak a tanítványa volt, az nem megváltó, hanem pont fordítva vannak a dolgok. És ez a 6-8 vers, meg utána a 15, ami majd ide csatol vissza, ez ezért kerül be a prológusba, hogy a jánosi tanítványi körből érkezők értsék, hogy milyen viszonyban van János és Jézus egymással. A minimum Jézus, csak hogy ne zavarjon meg senkit, ezt gyorsan elmondom, hogy mi a minimum Jézus. Ez egy történészeti fogalom, a minimum Jézus, nem teológiai fogalom. Az evangéliumok nem Jézus életrajzok, és mivel valójában nem a jézusi esemény sorozat alatt íródnak, hanem már a megváltás után keletkeznek, meg a feltámadás után keletkeznek és íródnak le, ezért történészeti szempontból a történész szakma nem tekintheti őket történelmileg 100%-osan hiteles iratnak. És valójában az van, hogy Jézusról történészeti, meg régészeti bizonyíték, ami 100%-osan és minden kétséget kizárólag igazolná a megváltást, olyanunk nincs. Olyan se, amit cáfolja. Ez fontos. De a történésznek nagyon szárazon kell dolgoznia, és történész szakmailag valójában azt lehet Jézusról igazolni, hogy élt, hogy a tanítványai megváltónak tekintették, és ezek a tanítványok a halála után szinte egyből misszionálni kezdenek. Mást nagyon történészeti szakma szempontjából igazolni a történelmi karakterről Jézusról nem lehet. És a minimum Jézus az valójában ez. Ez viszont nem egy teológiai definíció, hanem egy történeti definíció. És a minimum Jézushoz még az is hozzá tartozik, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, ami még igazolható a minimum Jézusról történész szakma szerint, hogy a minimum Jézus Keresztelő János tanítványi köréből bomlik ki. Ezt egyéb történeti forrásokból tudják igazolni, de én itt szeretném aláhúzni azt, hogy szerintem az össze komplett történész szakma téved, nem Keresztelő János tanítványi köréből, hanem az eszénusokból, vagy a nazarénusokból, és János is oda tartozik. Megemlíti, csak Józsefus Flaviusszal két probléma van. Egyrészt, hogy a zsidókról írt történelmi beszámolójába valószínűleg ugyanúgy belenyúltak, mint az evangéliumokba később. Erre van egy nagyon egyszerű példa. Józsefus Flavius saját magát egy római érdekoldalra sodródott zsidóként definiálja, aki sose tért meg keresztény hitre, és a Zsidó háborúkról című művében azt írja Jézusról, hogy ekkoriban élt egy názáreti, talán azt is megemlíti, hogy Ács, aki tanított, aki a világ megváltója. Ilyet egy zsidó ember nem ír le Jézusról. Úgyhogy biztos, hogy a Fláviuszi anyagba utólag belenyúltak, mert Flavius hithű zsidó volt. A másik komoly probléma Fláviusszal az az, hogy hát neki nem mindenről volt forrása. És amiről nem volt forrása, azt kitalálta. Tehát történészeti szakmailag nem megbízható az ő egyik beszámolója sem, vagy 100%-osan. Ugye erre mondja azt a történelem tudományos forráskritika, tehát hogy ami nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a forrás hitelességét, hanem azt mondjuk, hogy a forrás csak korlátozottan vagy részben lehet hiteles, mert egyéb tényezők a hitelét rontják. Egyébként ezt leginkább úgy tudnám árnyalni, hogy azt mondom, hogy skálázzuk be a forrásokat 1-től 10-ig. A 10 a minden kétséget kizárólag hiteles, az 1 az meg a leghiteltelenebb forrás. És akkor ugye innentől kezdve egy ilyen 1-től 10-es skálán a történeti forrásokat el tudjuk helyezni, mert a jó forrás az egyéb forrásokból leellenőrizhető. Tehát például, hogyha visszatérek ide a minimum Jézus kérdésköréhez, akkor azért tudjuk Jézust egyébként igazolni történészetileg, hogy ő mind történelmi karakter is létezett, mert Cezáreában van egy régészeti lelet, ami igazolja Pilátus létezését. Pilátustól semmi nem maradt ránk, de Pilátusra több korabeli irat, nem keresztény irat, hanem római irat hivatkozik. De egyébként Pilátustól semmi nem maradt meg. És vannak olyan források, amik megjegyzik, hogy ez a Pilátus Palesztina provinciába kivégeztette Jézust. És akkor ezeket a forrásokat, hogyha egymás mellé rendezem, akkor függetlenül attól, hogy mindegyik forrás ellen lehet, hogy szól valami, mert rontja a hitelét, ha egymás mellé rendezem, akkor egy ilyen nagyon szövevényes hálót kapok, amiből leellenőrizhetőek a források, és akkor a Flavius az pont itt bukik meg, hogy rárakom erre a hálóra, és akkor kiderülnek azok a pontok, hogy Flavius hol billeg, vagy hol nem hiteles. És amikor forráskritikáról beszélünk, ez szerintem fontos, mert bibliai forráskritikáról is kell egyébként beszélni, és a forráskritika az nem azt jelenti, hogy kétségbe vonom, hanem azt jelenti, hogy kicsit árnyalom a hitelességét. Mert közben történik egy csomó minden, nem vagyunk szemtanúk, 2000 év távlatából gondolunk vissza, vagy nézünk vissza az egészre. A történelemnek mindig megvan az a problémája, hogy egyébként a történelmet mindig a saját történelmi korunk felől olvassuk. És emiatt, amikor mondjuk utólagosan keletkeznek források, akkor azért bajban vagyunk. Tehát nem biztos, hogy hitelesnek tekinthető mondjuk emiatt Júdás evangéliuma, ami a 4. században keletkezik. Más miatt sem hiteles, de hogy itt jön a forráskritika bele az evangéliumba. És Fláviusról röviden ennyit. Egyébként érdemes elolvasni, nagyon izgalmas, csak Flavius a történelem írás, meg a fantasy irodalom határán mozog. Amiről tudott, ezt leírta úgy, ahogy tudta, amiről meg nem tudott, de tudta, hogy valamit oda kéne írni, mert nem jön ki különben a sztori, oda meg beköltött valamit.
Hát is érhet ezt az időt.
Igen, de én úgy tudom, ebben nem vagyok biztos, hogy egyébként ő Jézus korában nem Jeruzsálem környékén él. Tehát magát a Jézus történetet nem szemtanúként éli meg, hanem az egész történetet ő úgy kezdi visszavezetni, hogy amikor ezt elkezdi megírni, de most ebben tényleg nem vagyok biztos, mert rég olvastam Fláviuszt, hogy ő valójában a Krisztus utáni 70-es római Jeruzsálem pusztítás után kezdi el a zsidó háborúk történetét megírni. És akkor ő valóban visszamegy, egyébként Jézus elé megy vissza, mert az egész Palesztina provinciának a konfliktus gócát akarja felgöngyölíteni, és ő itt visszamegy a makkabeusi forradalomig, ami egyébként Jézus... Nem, bocsánat, Makkabeus lesz Jézus után. Akkor nem, akkor hogy vagyunk? Jézus előtt az élóták, akikből fakadnak. Na mindegy, tehát Jézus előtt az első 1-200 évben ott Palesztina provincia meglehetősen lázong a római megszállás ellen. Ennek több formája van, és valóban van fegyveres fellázadás ellen is. És aztán ugye a Makkabeus forradalom is ebbe csúcsosodik ki a Jézus utáni első évszázadban, amikor majd 70-ben lerombolják az egész várost, Jeruzsálemet. És Flavius ezt az egész 250 év, 300 évet akarja feldolgozni. És ő éppen ezért visszamegy, és nagyon sok mindent egyébként tényleg jól ír le. Csak mivel nem mindenről van forrása, és Jézusról sincsen valószínűleg egyébként neki hiteles forrása, hát oda úgy beleköld dolgokat, mert egyébként ő nem magától kezdett el írni. Hát neki volt megrendelője. A megrendelést teljesíteni kell. Ha én leadok egy jelentést, ami hiányos, akkor meg fogják kérdezni, hogy miért hiányos a jelentés. Úgyhogy Flavius jelentem alásan kipótolta a jelentést olyan elemekkel, amiket viszont nem lehetett ellenőrizni, mert ő az egyetlen zsidó történész, aki hozzá tud szólni a korban a dologhoz. Úgyhogy ő egy érdekes karakter, de én legjobb tudomásom szerint ő Jézussal, illetve a közvetlen tanítványi körrel személyesen nem találkozott. Illetve a Jézus történetről is utólag kap információt, ő majd Krisztus után 70-ben lép be ebbe az egészbe, és onnan kezdi el visszafejteni a dolgokat. És nem is Jézussal foglalkozik, hanem a zsidók történelmével.
Nazarénusok
most is
vannak. De ezek nem azok az eszénusok, és nem azok a nazarénusok, csak a nevük az. Tehát apostoli egyház is van, de ők azért nem azok, hanem ezek olyan kis közösségek, akik felvették ezeket a neveket. Ezt úgy tudnám neked árnyalni, hogyha elmész Makedóniába, akkor Nagy Sándorral nem fogsz találkozni. Mert Makedónia is létezik, csak azok már szlávok, a Sanyi meg görög volt. Tehát nem ugyanaz, csak a nevük ugyanaz. Jó, ezen átugrok, mert ez részben már érintettük, és akkor mennék tovább a testéletigében, ami szerintem a fontos, hogy ez a testéletige, ez nem válik el az Ószövetségtől, sőt, nagyon sok helyen valójában, sőt, egy az egyben az Ószövetséggel van összefüggésben, de hogy ez az ige az, ami mindent működtet és dolgoztat, és ez lesz a Krisztusban emberré. Na most, amikor arról olvasunk az evangéliumban, hogy a világban volt már, mint ugye az ige, és a világ által lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övé nem fogadták be őt, akkor látni kell azt, hogy hajlamosak vagyunk, hála a görögöknek, meg a perzsáknak, úgy gondolkodni néha, hogy van a jó Isten, meg a gonosz világ. Ez nem biblikus. És János itt már azért utal a szövegben arra, hogy nem arról van szó, hogy a világ természeténél fogva gonosz, hanem valójában az van, hogy ez a világ gonosszá lesz, és a gonosszá lesz világ az, ami nem fogadja be a világosságot. Itt érdemes látni azt, hogy itt valójában János nagyon röviden Mózes első könyvének harmadik fejezetére reflektál. Bűneset történet. Miért szakad meg a Zoé, miért szakad meg az Istennel való közösség, mert belép az emberi történelembe, meg az emberi életbe a bűn elválaszt engem Istentől, megszűnik az Istennel való közösség, és innentől kezdve a bűn alá vetve létezem. Tehát valójában, amikor János arról beszél, hogy világosság, sötétség, világ, mit tudom, és a többi, akkor nem a világot állítja, a gonosz világot állítja szembe a jó Istennel, ahogy azt a perzsák meg a görögök teszik nagyon sokszor, hanem azt mondja, hogy hát ennek a bűnös élet világnak a jó Istenre van szüksége. És a világ természeténél fogva egyébként nem rossz, a bűn teszi azzá. De a mi teremtettségi rendünk az az Istennel való közösség. Ebből estünk ki, a Krisztus ide visz bennünket vissza. És amikor a Krisztus hit az emberben megszületik, akkor ez az egység elkezd a helyére rendeződni. Ezt majd ott onnan fogjuk látni, 12. vers, hogy akik befogadták, hol vagyok, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Itt egyrészt már a Szentlélekre is egy kicsit előre utal, mert ugye a lélek fogja majd a mi hitünket szülni, de a másik a Krisztust helyezi nagyon erőteljesen a középpontba, és akkor itt látszik az, hogyha azt mondom, hogy a világ, tehát akkor benne én is természetemnél fakadólag rossz vagyok, akkor nem vagyok javítható. Tehát, hogyha van egy hibásan megtervezett termék, akkor azt vissza lehet rendelni a gyártósorra, de akkor azt kijavítani nem lehet. Márpedig, hogyha én azt mondom, hogy van a jó Isten meg a gonosz világ, akkor valójában azt állítom, hogy hagyjunk fel az erőlködéssel, mi egy tévesen tervezett prototípus vagyunk, megyünk a gatterra. De az egész evangéliumnak a lényege az az, hogy van a bűn alászorult világ, meg én, aki a bűn alászorultam, és az Isten, aki annyira szeret, hogy azt akarja, hogy ne meghalljak, hanem éljek, az eljön és meghal értem. És ez pont arról szól, hogy itt ahhoz a természethez akar engem visszavezetni, amiben ő engem eredetileg szánt. Tehát a történet az egyáltalán nem negatív, hanem hihetetlenül örömteli és pozitív, mert az egész arról szól, hogy jön a megmentő Isten, a megváltó Isten, és innentől kezdve lesz majd igazán értelme a megváltásnak, mert hogy az az Istennek a célja, hogy nekem vele legyen közösségem, és utána ne a magam bűn alá szorított természetéből induljak ki, hanem a Krisztussal való találkozás öröméből induljak ki, és abból épüljek. És akkor ide még egy dolgot hadd ragadjak meg, hogy ez a hatalom szó, ugye amikor azt írja János, hogy hatalmat adott azoknak arra, ez elsődlegesen lehetőséget és képességet jelent a görögben, másodlagosan teljhatalmat. Itt én két dolgot szeretnék aláhúzni. Ha én ezt lehetőségnek tekintem most, és azt mondom, hogy lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akkor a jánosi evangélium a krisztusi megváltás kegyelmi oldalát húzza alá. Az, hogy Jézus eljött értünk, és megváltott bennünket, az nem a mi döntésünk, arra mi nem lettünk méltóak, azt mi nem küzdöttük ki. Az Isten a maga szuverén döntéséből döntött úgy, hogy ő meghal értünk. És a kegyelmet húzza ezzel a mondattal János hihetetlenül alá. Ha viszont azt mondom, hogy teljhatalom, akkor viszont, kedves testvérek, ez azt is jelenti, hogy a hatalom a Bibliában az mindig felelősséggel jár. Tehát a Biblia nem ismeri a felelőtlen hatalmat. Azt az emberi történelem meg a politika ismeri. A Biblia nem ismeri a felelőtlen hatalmat, és innentől kezdve viszont azt jelenti, hogyha nekem van Krisztusban gyökeredző hitem, meg olyan hitem, ami a Krisztus megváltásából él, akkor kedves testvérek, nekem a Krisztus megváltásának a hatalma van jelen az életemben, és innentől kezdve ezzel a hatalommal élnem, az a felelősségem. Ennek két olvasata van az én értelmezésemben. Az egyik, hogy ezzel a hatalommal tudnélik, hogy én tudom, hogy van megváltóm, és ki a megváltóm, élek mások javára. Nem tartom meg titokba. Ezt megint itt hadd tegyek egy zárójelet, az ókori egyház közel sincs olyan letisztázott keretekben, mint mi. Velük párhuzamosan fejlődik a gnoszticizmus, ami egy gyűjtőfogalom. És a gnoszticizmusról leginkább úgy tudnám elmagyarázni, hogy mi az, hogy a gnózis ugye az azt jelenti, hogy misztikus tudás, és gnosztikus egyházak meg felekezetek voltak azok az ókori mozgalmak, nem tűntek el nyomtalan, akik azt állították, hogy gyere hozzánk, gyere el hozzánk, megtanítunk neked valamit az életről, ami miatt jobban meg fogod érteni saját magadat meg az életet, és hogyha már ezt megértetted, és ügyes vagy, és a kellő dolgokat a gyülekezetért meghozod, akkor szintet léphetsz, akkor megtanítunk neked még nagyobb titkokat az életről, még egészebb lesz az életed, és akkor feljebb lépsz, akkor már te lefele-lefele taníthatsz azoknak, akik jönnek esetleg kívülről, és akkor ha még ügyesebb vagy, akkor még, és hidd el, hogy nálunk ott van a Szent Grál, amit egyébként mi tudunk, meg őrzünk, csak nem mondunk el mindenkinek, mert arra méltóvá kell lenni. Ezt nekünk a teológián annak idején az évfolyam tanárom nagyon jól fogalmazta meg, ő azt mondta, hogy ez a kulcsjuk teológia. Hogy beviszem a kisgyereket a szobába, és azt mondom, hogy nézd, ott az ajtó mögött, ott van a karácsonyi ajándékod. De nem mehetsz be. Kulcsukon nézegethetsz befelé, és akkor a gyerek lát valami fényeset, vagy csillogót, és akkor már elhúztam a cukormázat, hát akkor én be akarok jutni abba az ajtóba, vagy az ajtó mögé, de amikor bejutok az ajtó mögé, akkor kiderül, hogy nem az ajándéknak a csomagolását láttam, hanem mondjuk a kilincsnek a csillogását, egy következő kilincsnek, ott van mögötte az ajándékod, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szekta módszer, ami egyébként a mai napig él, tehát jelent a valláson, hogy a szilentológia így működik. És ez a jézusi korban jelen van, és ez úgy működik, hogy akkor gyere beljebb, és minél többet áldozzál fel a gyülekezetért, meg az egyházért magadból, és akkor majd a végén megkapod a legnagyobb tudást, ami a. De jelentem aláson, a mi hatalmunk az viszont úgy működik, hogy a mi igénk, a mi üzenetünk az totál publikus. Nincs elrejtve semmi. Nincs titkos keresztény tanítás. Ismeretlen keresztény tanítás van, ha nem olvastuk végig a Bibliát, meg nem merültünk el abba, hogy ez mit jelent, akkor lehet olyan keresztény tanítás, amit nem ismerek. De olyan keresztény tanítás, amit az egyház a Vatikánban három pecsét alatt, lakat alatt, elzárva a világtól őrizne, mert világ megváltó titok, az a National Geographic összeesküvés elméleteiben, meg a Discovery Channel-en van, a kereszténységben nincs. És ez a hatalom, ez viszont akkor innentől kezdve azt jelenti, hogy valójában az én felelősségem az, hogy erről a hatalomról, ami a Krisztus hatalma, valójában beszéljek és tanúságot tegyek. De azt meg is éljem. Tehát saját magamnak személyesen is megéljem. És akkor szerintem itt befejezem, mert még van hátra a prológusból 6 vers, de hát ha van hozzászólni való, meg látom, hogy fáradnak a tekintetek.